Némán mozdulatlanul állt mögötte. A csendőrségtől jöttem, mondta Lamartin. Lamartin hadnagy vagyok. A zöld overálba öltözött kis öregember szívélyesen nyújtotta felé a kezét.
Örvendek, hadnagy úr, Isten hozta, kisasszony, a nevem Peter Bell. Segíthetünk valamiben?
Lamartin igyekezett közömbös képet vágni.
Csak éppen erre jártunk, mondta a hadnagy. A mademoiselle és én teszünk egy kis körutat, hogy meggyőződjünk róla, minden rendben van-e a környéken.
Jöjjenek be hozzám, hadnagy úr,
invitálta Mr. Bell Lamartint és a lányt.
Üljenek le és nézzenek körül nálunk. A lépcső magukat is kibírja, tette hozzá nevetve.
Lamartin habozott, aztán megindult a lépcső felé. Törpapa gyorsan megkerülte, és eléjük futva mutatta az utat.
A nagyok, bocsánat, néha azt hiszik, hogy törpeházakban lakunk, mint a mesékben. Pedig ez nem igaz. Éppen akkorák a lakókocsijaink, mint a nagyoké. Bocsánat, mi csak így nevezzük önöket. Fáradjon meg, kisasszony. Ön is, hadnagy úr.
Rend és tisztaság fogadta az érkezőket. Minden alacsony volt odabent, a mosogató, a könyvespolc, az edénytartó, csupán a mennyezet húzódott magasan a fejük felett. Mielőtt Lamartin megbukkanhatott volna, törpapa már ki is kotort a szekrénykéje fiókjából a megfelelő papírokat, és egy sámlényi asztalkán kirakta őket Lamartin elé. Ha meg akarta volna nézni őket, le kellett volna térdelnie az asztalka mellé.
Itt vannak az útleveleink, a tartózkodási engedélyeink, a munkavállalási engedélyek.
Lamartin úgy döntött, nem térdel le az asztalkához.
Nem azért jöttünk, mondta elhárító kézmozdulat közepette. Csupán rutin körúton jártunk. Arra vagyunk kíváncsiak, nincsen valami problémájuk. Elvégre maguk is az én körzetembe tartoznak, még akkor is, ha gyakran elhagyják azt.
Ó, köszönjük, hadnagy úr,
hajolt meg törpapa udvariasan.
Jól esik hallani, hogy a hatóság nem feledkezik meg rólunk.
Nem tapasztaltak az utóbbi időbe valami furcsát? Kérdezte körbe szimatolva Lamartin. Törpapa megsimogatta a szakállát.
Mire gondol?
Nem is tudom.
Maguk itt laknak majdnem a hegyek alatt. Többen azt állítják, hogy telihordkor furcsa dolgok történnek a hegyek között. Törpapa ismét megsimogatta a szakállát.
Mik?
Vannak, akik dobolást hallanak, dobolást és kiáltásokat. Sokan azt mondják, hogy mesebeli lények játszadoznak a kiszáradt mocsár környékén. Törpapa megvonta a vállát.
Hát, erről mi nem igaz tudunk. Ha akarja, megkérdezhetem a többieket. Mesebeli lényeket mondott? Akkor ezek bizonyára a francia mesékből valók. Mi pedig nem vagyunk franciák. Nem is igen ismerjük az önök hiedelmeit. Más egyéb, hadnagy úr?
Lamartin összenézett Sophie-val, aztán megrázta a fejét.
Csak be akartam kukkantani önökhöz. Talán még majd bejövök, ha erre járok.
Mindig szívesen látjuk, hadnagy úr. Ha előre értesít bennünket, összeütünk önnek egy kis előadást. Legalább egy kicsit megmozgatjuk az izmainkat.
Amikor Lamartin és Sophie eltávoztak, törpapa átrohant a nagy lakókocsiba, ahol remegve vártak rá a többiek. Szó nélkül fogták közre. Szemükben ott reszketett a félelem.
Nem tudom, mit tud,
liegte törpapa.
Nem tudom. Ravasz fickó. Úgy tett, mintha csak véletlenül nézett volna be hozzánk. De én egy szavát sem hiszem. Biztosan az öregasszony keresi, Alex.
Igenis, törpapa.
Hol a hulla?
A kocsi alatt, törpapa.
El kell tüntetni, végérvényesen.
Hogy gondolja, törpapa?
Ez a te dolgod, Alex. Te találtad, tüntesd is el. Csak annyit mondok, Alex. Jól tüntesd el. Úgy, hogy az anyád se találjon rá.
Az anyám már meghalt, törpapa.
Annál inkább. A te érdeked, hogy ne találják meg azt a hullát, Alex. Elsősorban a tiéd.
Miért, törpapa? Miért az enyém?
Mert te voltál odakint, és talán te ölted meg az ostoba tréfálkozásoddal.
Alex csuklott egy hatalmasat, és kiviharzott az ajtón. Ment, hogy eltüntesse a papírzacskó áldozatát. Idegenek az éjszakában. Hideg szél verte az ablaktáblákat, amikor a szürke szemű lány belépett az ajtón. Csak egy sporttáska volt nála, amiben nem lehetett több a legszükségesebb fehér neműnél. Hátra lökte a kapucniát, megrázta hosszú szőke haját. Juan úgy látta a lámpák halványsárga fényében, hogy valami masniféle van a hajába kötve, amely egy bogarat formázott. Kék hátú, nem túl gusztusos bogarat. A lány maga azonban nagyon is gusztusos volt. A szürke, plasztik esőkabát úgy feszült telt alakján, mint a hóbortosan szűk ruhák azokon a manökeneken, akik olyan szereléseket mutattak be a televízióban, amelyeket rajtuk kívül alig ha öltene magára épp eszülény. A lány a pulthoz lépett, letette a táskát a lába mellé, és felcsüccsent a bárszékre. – Jó estét! Kaphatnék valamit inni? Már csak két asztalnál ültek, azok is elcsendesedtek, amikor a lány belépett az ajtón. Olyan jelenség volt, akire oda kellett figyelni, még a vörös bor mellől is. Juan megtörölgetett egy poharat, majd a lányra pislogott. – Egy kis kontyalávalót? Esetleg köménylikört? – Viszkit, mondta a lány. Juan sóhajtott és leemelt egy üveggel a felső polcról. Kevés hiányzott belőle, errefelé nem divat a viszki ívás. Juan öntött, aztán a pultra könyökölt. – Angol? – Amerikai, mondta a lány. Fölemelte a poharat és egyetlen hajtásra kiitta. Még csak a szeme sem rebbent tőle. – Adjon még egyet. A legközelebbi asztalnál felnyögött valaki. A lány ekkor vette csak észre, hogy mindenki őt nézi. Halványan elmosolyodott, és a második pohár után nyúlt. – Látom, szereti a viszkit, mondta Juan elismerő pillantással méregetve a csinos vendéget. A lány habozás nélkül ezt is ledöntötte a torkán. – Téved, mondta némi torok köszörülés után, lekoppintva a poharat a pultra. – Nem igazán kedvelem. Juan eltátotta a száját. – Azt hittem, a bourbon jobb, mondta a lány. – Különösen a Kentucky. Az sokkal erősebb. – Azt sajnos nem tartok. – Tudom, mondta a lány. – Ezért is kértem viszkit. – Honnan tudja? – Lehet, hogy nem nézi ki belőlem, de már gyermekkoromban megtanultam olvasni. Ott vannak az üvegek a háta mögött. Ha lenne bourbonje, ott lenne a polcon. – És ha a polc alatt tartaná? – Nem tartaná ott, mondta a lány, mert akkor soha nem adná el. Itt magától senki sem kér bourbont, legfeljebb, ha látja a polcon. És ezt maga is tudja. Juan elismerően elhúzta a száját. – Nem hülye a kicsike, ez már biztos. Éppen törni kezdte a fejét, hogy mit akarhat a lány errefelé, amikor kissé ingadozva ugyan, de felállt a szomszédos asztaltól García Munoz, akit a fűrészmalomban amolyan fene gyereknek tartottak. Állítólag a lányok is oda voltak érte, ám bár az utóbbi időben García, mintha többet foglalkozott volna a vörös borral, mint a lányokkal. Juan idegesen kapta fel a fejét. Nem akart balhét, már pedig neki kellett rendet teremtenie, ha García szemtelenkedni kezdene a lányjal. Eddig még sohasem fordult elő, hogy bárki is belekötött volna a külföldi jövőmenőkbe, s ezután sem szándékozott hagyni, hogy megtegyék. Felemelte a kezében tartott vörös kockás törlőkendőt, és figyelmeztetően García felé lengette, mint a bika felé szokás a leplet az arénában. – Csillapodj, Munoz! García Munoz a melle elé kapta mindkét kezét, mint valamikor régen hidalgó ősei, ha szép lánnyal találkoztak.
– Kisasszony, ha meg nem sérteném, elfogadna tőlünk egy kis vöröset?
– Most már elég legyen, Munoz! – mondta Juan csendes hangon. García még nem hagyta el az asztala körzetét. Ordítani csak akkor fog rá, ha már majd a lány felé nyúlkál.